Dicséretessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, éppen a Petőfi emlékkel gondolkodtam, mondván, hogy azért egy kicsit nehezen illik Petőfi éppen a napinítóhoz, de szeretettel köszöntjük testvéreinket ma november első csütörtökén. Bajzát Ferenc atya vagyok.
Kvirin Károlyné, Mándi Ágnes is örömmel köszönti a kedves hallgatókat, hiszen pár hétig kimaradtam a napindítóból, és most ismét itt vagyok nagy örömmel. Ma, ahogy atya említette, első csütörtök van, ne felejtsük el, hogy a papi és szeretési hivatásokért imádkozzunk. Aztán holnap első péntek van, Jézus szíve tiszteletének pénteke, és első szombat, tehát most egy ilyen nagyon izgalmas hetünk van, és hát ugye korábban az ünnepek, a mindenszentek, és aztán az emlékezés napja, a halottak napja, és sok minden van ezen a héten, amire oda kell figyelnünk. De először is az evangéliumra figyeljünk oda, kora reggel.
Hallgassuk Lukács könyvéből vett szentírási részletet. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zugolottak emiatt és mondták, ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Ha közületek valakinek 100 juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja ott a 99-et, s nem megy az elveszett juh után, amíg meg nem találja. Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, aki azt hiszi magáról, neki nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, nem gyújt világot, nem sepri ki házát, nem keresi gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg, szomszéd asszonyait, és azt mondja, örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek mag egy megtérő bűnösnek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Testvéreim, mai evangélium alapüzenete az elveszett bárány. Az, hogy felelős vagyok én is elveszett bárányaimért. Olyan könnyű egy idős lelkipásztor élete. Ennek gyümölcsét érzem nap, mint nap. Hol egy régi gyónom hív telefonon, kérdezi, mikor gyóntatok, szeretne jönni, beszámolni kincseiről, de bűneiről. Hol egy gyereket gyóntatok. A Covid miatt nehezen mozgó idős házaspár kért a minap, menjek el hozzájuk és gyóntassam, áldoztassam meg őket, főleg azért, mert szükségük van az Isten szeretetére. Fiatalok is megkeresnek, ők esküdni szeretnének, ugye vállalom, bár jó messze Pesttől lenne az esküvő. De készítsem is fel őket, főleg azért, mert a másik még nem volt első áldozó. Még álláskeresés dolgában is hozzánk fordulnak. Szerezzek egy nyugdíjast, aki 4 órás munkát vállalna egy játékboltba. A legszebb élményem azonban mégis most vasárnap ért, amikor egy nagy család volt jelen a szentmisén, még a kicsik is eljöttek. A többi máshonnan érkező hívővel együtt több mint 15-en voltak. Ilyenkor külön hálát adok az Úrnak nyugdíjas papi szolgálatomért, hogy keresnek, hogy kérdeznek, hogy bevonnak életükbe, hogy együtt dicsérhetjük az Urat. Ilyenkor érzem, olyan jó öreg papnak lenni, lelkipásztorként leélni az egész életet. Miért jó? Mert Jézushoz hasonlóan keresem azokat, akik elvesznek. A bevezető példára gondolva, papi életünk titka nem a megtalálta gondjainak ápolása, hanem azok keresése, akik elvesztek. Valahogy úgy vagyok az elveszett bárányok keresésébe, mint az egyik nagymama, kinek 5 gyereke és 15 unokája van. Olyan igazi keresztény család, de sohasem lehet nyugodt, mert ahogyan megmesélte, egyik gyereke vele 2 unokája kint él Amerikában. Értük imádkozik legtöbbet, mert olyan közegben élnek, ahol a fiúk lehetnek lányok, a férfiak is szülhetnek. Most ezt a fiamat szeretem legjobban. Meg is mondta neki, kérdeztem, igen. Először nem tetszett, de éreztem, hálás az imáért. Az elveszett bárány történetén elmélkedve, ugye nem felejtenek el imádkozni elveszett bárányaikért, fiaikért, leányaikért, azokért, akik nagyon messze kerültek tőlünk, az otthontól, a közösségtől. De mit tegyünk azokkal, akik rossz útra térnek? A jézusi példabeszéd szerint a pásztor ott hagyja nyáját, keresi, elveszi bárányát, és nem nyugszik, míg meg nem találja. Egy édesanyja jut eszembe. Fia rossz útra tért, idegenek Istentől távol lévő kerítették hatalmukba. Maga az anya mesélte, úgy érezte, hogy nem bírja ki. Még arra is gondolt, hogy öngyilkos lesz, de hite megmentette, maradt és imádkozott. A leghatásosabb módon segített, jelenlétével, szeretetével. Nem tudom, mi lett az idős sorsa, történt-e változás életükben, de példája még ma is előttem áll, a legnehezebb helyzetben is többet ér a jelenlét, az imádság. Múlt héten említettem egy szomorú esetet, amikor Budán egy fiatalokból álló csoporttal találkoztam, és a fiatalok valami felvonulás kapcsán olyan ocsmány hangon beszéltek, hangoskodtak, hogy legszívesebben rájuk szóltam volna. Átvillant agyamon olyan gondolat, ezeken csak az imádság tud segíteni. Gondolom az igazgató, akinek iskolájába járó fiatal lány ocsmány szavakat kiavált egy rendezvényen, elhatárolódik diákjától, és azért imádkozik, hogy az elveszett, szerencsétlen fiatal visszataláljon. Mit tegyünk azokkal, akik rossz útra tértek? Egyetlen dolgot lehet utánuk menni az imádsággal, mint Jézus tette a jó pásztor, mert felelős vagyok azért, akit megszelídítettem, aki eltért a helyes útról. Még egyetlen gondolatot szeretnék szólni azokhoz, akiknek gyermekei, családja rendben van. A pásztor nem alszik. A sátán sem alszik, ezért nagyon sokat kell imádkozni hazánkért, népünkért, családjainkért. De boldog az az édesanyja, akinek temetése, bejelentésekor fia azt mondta, átaludta magát az örökké valóságba, belealudta magát a mennyországban. Láttam, tapasztaltam, mondta, még akkor is kezén volt a szentolvasó, amikor szerintem már imádkozni sem tudott. Azt mondtam neki, most is imádkozik, mire ő, akkor én is elkezdek imádkozni. Az első Krisztus ábrázolások még a keresztény üldözés kezdetén a jó pásztor ábrázolás volt. A katakombák falain Jézus jelent meg, biztatva az üldözötteket, legyetek erősek a szenvedésben, mert veletek a jó pásztor. Velünk is velünk van, együtt imádkozik velünk, elkísér, vezet és szeret. Amen.
Nyílik most az ég, engedd, hogy lássak, Uram, tündököl a fény. Társaim körbeállnak, megvan hát a könyv, hol leírva vándor utam. Jöjj, égi Jeruzsálem, zeng, csendül a sok csodaszép, ámen, mert érkezik ő, a mennyei bárány, aki Úr, igen, ő a király. Ezernyi fő, kezükben pálma, igen, Jézusnál a könyv, szól a hozsanna, hiszem itt valóra vált, megleltem az égi hazát. Csoda szép, ámen, mert érkezik ő, a mennyei bárány, aki Úr, igen, ő a király. Ő, csak is ő, igen, ő, a bárány győz, aki igaz erő.
Kedves hallgatóink, ahogy említettem mindjárt reggel, hogy ma első csütörtök van, és ez az a nap, amikor megemlékezünk arról, hogy kérjük az Úristent, hogy adjon nekünk szerzeteseket, papokat, hivatásban élő embereket. És ezért nagyon örülök, hogy ma tudunk beszélgetni Pál Judit Sacré-Cœur nővérrel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Judit nővér, ugye a Magyar Kurírban olvastam a hivatás tisztázó kurzusról. Mi is ez tulajdonképpen?
Köszönöm szépen, hogy szólhatok most pár szót. Hivatás kurzusom most idén újra indul, egy olyan 6 alkalomból és aztán egy rövid lelki gyakorlattal záruló sorozatból álló út tulajdonképpen, amire olyanokat hívunk, akik úgy sejtik, hogy talán az Isten hívását kérik hallani. És az Isten hívását mindnyájan halljuk, de hogy mire is, és hogy talán éppen szerzetesi életre, ebben próbálunk kísérni olyan nőket, akik ezt szeretnék tisztában látni, ezt az Istennel való kommunikációt jobban érteni.
Milyen korosztálynak szervezik ezt a kurzust?
Idén most nem tettünk ilyen korlátozást. Annyi van, hogy szabad állapotú nőket kérünk, és hát általában azért 20 év fölöttiek azok, akik már valahogy ezt jobban tudják érzékelni, vagy érteni.
Tehát aki... Igen, bocsánat, hogy akiben egy kicsit moszorog a hivatás, valamiféle jelzést éreznek, vagy valami hívást éreznek, azok jöhetnek erre a kurzusra, és hát meglett korúak már, tehát nem gyerekek. És akkor hogyan is zajlik ez a kurzus?
6 alkalommal egy-egy szombati napon, már most november 12-én lesz az első alkalom, és aztán havonta egy szombaton 9-től este 8-ig van, amikor olyan témákat járunk körbe, és olyan témákkal kapcsolatban adunk lehetőséget személyes csöndre, reflexióra, megosztásra, amelyek segítenek tudatosítani ezt a hívást, azt, hogy az Isten mindnyájunkat hív, hogy van, akiket ilyen-olyan-amolyan útra hív, és az életünkben van egy pont, amikor döntést kell hoznunk, tehát a döntés is egy témája ennek az útnak, ennek a sorozatnak. És aztán az záró alkalom, az májusban egy 3 napos lelki gyakorlat, ez egy rövid Szent Ignáci lelki gyakorlat, ami segít ezt a döntést meghozni.
Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hiszen ma a fiatalok olyan nehezen tudnak dönteni. Bocsánat. Nehezen tudnak dönteni, és aztán még nehezebben tudnak valóban elköteleződni. Tehát nagyon fontos az, hogy végig menjenek egy ilyen több hétvégéből álló folyamaton, talán így mondhatnám, ugye, hogy ez egy folyamat
igen.
igazából.
Igen.
Hogy önmagukban is tisztázni, hogy egyáltalán ki vagyok én, és hogy a Jóisten mit akar tőlem, mi a terve velem.
Hogy ő személyesen felém fordul, hogy ő engem úgy fogad el, ahogy vagyok, és azokat a talentumokat, amik az enyének, azokkal ő számol, hogy én ezeket hogyan tudom az ő szolgálatába. Most mindegy, hogy ez családban egyedülállóként, vagy szerzetesként, de hogy az ő szolgálatában felajánlani. Amit az előbb mondott a döntéssel kapcsolatban, ahhoz csak egy szót szeretnék hozzáfűzni, hogy én nekem az a tapasztalatom, meg úgy látom, hogy a döntéssel kapcsolatban általában nem is az a kérdés, hogy mit döntök, hanem egy döntés, egy igen, az egy nemmel jár együtt. Tehát igent mondok valamire, és az ellentétére pedig nemet mondok. És nekem az a tapasztalatom, hogy ez a nagyobb kihívás, elengedni, lemondani arról, amit nem választok. Mert ez az, ami felszabadít arra, hogy amit döntöttem, amit választok, azt valóban szabadon, és ha tetszik szárnyalva, hogy az előbb hangzott ének is adta így a lelkünkbe, tehát hogy tényleg ezt tudjam élni, hogy belakjam azt a teret, amit az Istentől kapok. Az egészen pici döntésekben is így van, hát nyilván nagy lélekvetű döntésekben szintén.
Ez nagyon érdekes, amit mondott Judit nővér, hogy a többit elengedni, tehát nemet mondani. Ami egy valami, amire igent mondtam, és az összes többi, ami nem az, arra nemet mondani.
Igen.
Nagyon érdekes gondolat, és nagyon fontosnak találom én is, hogy tényleg tudjunk nemet mondani azokra a dolgokra, amik nem tartoznak az igenünkhöz.
Igen. Ez szabadít fel, meg ez segít abban, hogy aztán, amikor kisebb döntések jönnek, akkor ehhez tudok igazodni. Tehát mi az, ami az igen az életemben, és akkor utána ahhoz lehet rendezni.
És akkor még apró technikai részleteket hadd halljunk erről a kurzusról, tehát ez 6 alkalom.
Igen. És a végén egy lelki gyakorlattal.
A végén a lelki gyakorlattal. És azt olvastam valahol, hogy tulajdonképpen a nővérek azt kérik, hogy ha lehet, akkor mind a 6 alkalmat vállalják.
Nagyon köszönöm,
akik
hogy ezt mondja, ez nem is kérdés. Igen, tehát erre az egész útra hívjuk a jelentkezőket, tehát ez nem egy, csúnyán mondom, nem csipegetés, hanem akkor ezt az utat járja végig abban a bizalommal, vagy abban a bizalomban, hogy ezen az úton, az út folyamán tisztul valami. Ezek az alkalmak nagyon fontosak, de nem különben fontosak a két alkalom közötti hétköznapok. Tehát ezért is kérjük és hívjuk a résztvevőket, hogy az egész úton járjanak novembertől mégis májusig.
Tehát nem lehet csak kibeugrálni, hogy nem most egy kicsit hallgatok belőle, most meg nem, hanem ezt végig kell járni, ez az út, ahogy a nővér fogalmazott, ugye, hogy végig kell járni ezt a folyamatot, és a vége ugye egy szép lelki gyakorlat, egy gondolom, hogy ez egy ilyen érték növelő, értékteremtő lelki gyakorlat.
Ez egy rövid Szent Ignáci lelki gyakorlat, igen.
Nagyon szépen köszönjük Judit nővérnek, Pál Judit Szakrekör nővérnek. Igen, igen, feltétlenül.
Tehát a jelentkezés az a hivatás eresztéjét kukac@gmail.com e-mail címen lehetséges, vagy esetleg a 20 590 97 27-es telefonszámon.
És a határidő? Még az is nagyon fontos.
Hát az november 6-a.
Köszönöm.
Úgyhogy, ha igen. Szentlélek hív, akkor most van a
keresztül. Akkor most van itt az ideje, igen. Nagyon szépen igen. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Én csak annyit szeretnék a nővére való beszélgetéshez hozzátenni, hogy az Isten kétségtelen olyannak fogad el, amilyen, de azt akarja, hogy több legyek, értékesebb legyek. Ne legyek olyan, amilyen most vagyok. Mert megállni a pocsolyában ugyan lehet, de könnyen felfázik az ember. Mássá válni, ez a titka szerintem minden lelki gyakorlatnak. Thank you. Szeretettel köszöntöm. Bocsánat. Tévedtem.
Még nem az a riportalány következik, hanem először dr. Szávai Tamással beszélgetünk. Jó reggel, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen, szép jó reggelt kívánok ez a szép őszi napon.
Ugye egy zarándok szervezőnek köszönhetek így, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
Természetesen, mindörökké, amen.
No, hát nagy örömmel kérdezem, hogy ugye most a hétvégén lesz egy Szent Márton zarándoklat. De ez nem az a Szent Márton, akit ma ünnepelünk, hiszen nem, ma is Szent Márton napja van, ma a Porreszi Szent Márton van, és a szombati zarándoklat pedig a Túri Szent Mártonról szól, a mi Szent Mártonunkról szól, ugye?
Pontosan, aki nálunk Magyarország, mai Magyarország területén született, Szavária városában, Szombathelyen.
Igen, hát akkor halljunk erről a zarándoklatról.
Ez most már a 12. alkalommal rendezzük meg ezt a budapesti Szent Márton zarándoklatot, mert itt is rengeteg Szent Márton emléket találunk, és nem véletlen, ugye, mert maga Szent István király, mikor még a királyságért küzdött Koppány ellen, akkor Szent Márton segítségét kérte, hogy a győzelemért, és fogadalmat is tett, hogyha győz Márton segítségével Koppány fölött, akkor az ő birtokainak tizedét odaadja az édesapja által alapított pannonhalmi épülő apátságnak. Idén a házigazdánk dr. Juhász Gábor Tamás lesz a Vizafogói Szent Márton templom plébánosa, ez Budapesten az egyetlen Szent Márton templomunk.
És bocsánat, elmítsük meg, hogy azért hogy néz ki ez a templom, mert egy nagyon érdekes templom, és változott is az utóbbi időben.
Igen, a képe is megváltozott. Ennek az építését már 1930-as években elhatározták, mert olyan nagyon nőtt itt a Váci úton a lakosság száma, hogy épültek a gyárak, hát a munkás lakásokat is kellett építeni, és hát egy templomot is, mert már a Lehel téri templom, a Szent Margit templom már nem tudta ellátni ezt a körzetet. És akkor a megépülése pedig ugye 1985-re épült föl, tehát ebbe az időben a Kádár rendszerben már ugye nyitni kellett nyugat felé, és kellett bizonyítani azt, hogy itt Magyarországon bizony a vallás már nem üldözik, börtönbe sem ül senki emiatt, és akkor épült fel ez a templom itt a munkás negyed közepén, és már akkor is úgy határoztak, hogy Szent Márton tiszteletére fog épülni. Ezt mi nem sikerült kinyomozni, hogy miért pont Márton jutott az eszükbe, de mi nagyon örülünk neki, hogy van egy Szent Márton templom a Budapestnek is.
No, és akkor a többi állomásai ennek az zarándoklatnak, tehát ugye...
A Vizafogói Szent Márton templom, ez ugye a Váci út 91B-be van, és aki metróval érkezik, az a Forgács utcai megállóban ajánlott neki leszállni, és ahogy kijön az aluljáróból, akkor ott rögtön meglátja a templomot, mert szép nagy alaka van, és uralja ott a területet. Itt a Juhász Gábor atya ismerteti a templomot, és egy rövid előadást tartunk Szent Márton tiszteletéről, hogy ki jön nekünk Magyarországnak is a védőszentje, Franciaországnak, legalább 10-valahány európai országnak is a védőszentje, csak már nem nagyon emlékezünk rá. Itt az előadás után, pedig az olyan 10 óra környékén elindulunk, még két újabb helyet látogatunk meg, a belváros közepén az egyetemi templomot, ott van külön egy Szent Márton oltár, vagy Magyar Szentek oltárának is hívják, sokan nem tudják, hogy Magyar Szentnek is tartjuk őt, és akkor utána pedig a befejezés a belvárosi Nagyboldogasszony templomban lesz, az Erzsébet hídlábánál, Pesti lábánál. És olyan dél körül már be is fejezzük, mert egy rövidebb zarándoklat lesz most idén. És szeretettel várunk mindenkit, nem kell semmit bejelentkezés, hanem ott a Vizafogói Szent Márton templomba találkozunk, egy szent misével kezdünk, és aztán Mártonról hallgatjuk, amit éppen meghallgatni tudunk, igen. És aztán indulunk tovább.
Még egyszer az időpontot, pontosan, hogy mikor kellene érkezni a templomba?
Igen, hát 8-kor van a Szent Mise, annak a vége 8:30, 8:45 körül van, akkor van a templom ismertetés, utána nagyon szép előadó terme van az újjáépített, 2016-ban újjáépített templomnak, ott hallgatunk egy vetített képes előadás Szent Mártonról, és akkor olyan 3:45-10 óra körül indulunk tovább. Tehát igen.
Igen, köszönöm. És miután első szombat van, tehát nagyon ajánlatos a reggeli szentmisén mindjárt ott lenni, ugye?
Bizony.
Mert hát az így illik, hogy az ember, ha zarándoklatra indul, akkor különösen egy szentmise hozzá jár, tehát jó esetben 7:30-8-kor illik odaérni.
Pontosan, köszönöm a kiegészítést. És sőt, hát még annál is inkább, mert itt a Vizafogi templomban a szentmisék előtt egy majdnem fél órás szentségimádás is van. Tehát, hogy aki korábban jön, az nem fog unatkozni, hanem töltekezik az oltári szentség előtt.
Nagyszerű. Tehát akkor tényleg mindenkinek ajánlható ez, illetve hát aki el tud szombaton szabadulni a különböző feladatoktól, akkor szeretettel várják a Vizafogói Szent Márton templomban. A Váci út
91B alatt.
91B, tehát a Forgács utcai metró megálló, ugye ez a tájékozódási pont.
Igen. Aki pedig Pest felől jön, a legalábbis hétköznaponként a metrópótló jár a Göncz Árpád város központig, és onnan le lehet gyalogolni a Váci út jobb oldalán ehhez a templomhoz, mert nem olyan nagy táv, és akkor nem kell külön átszállni még a metróra is.
És akkor egy kis gyaloglás is van a zarándoklatban.
Van benne, igen.
Nagyon szépen köszönöm dr. Szávai Tamásnak, a zarándoklat szervezőjének, hogy mindezeket elmondta, és nagyon kívánom, hogy minél többen vegyenek részt ezen a zarándoklaton.
Nagyon szépen köszönöm. Mindörökké, amen.
The sun comes up, it's a new day.
folytatván a mai reggeli napindítót, most tényleg egy orvosról szeretnénk kérdezni, illetve egy orvos szeretnénk kérdezni arról, hogy mit jelent számára az orvosi alázat, és mit jelent ez a fogalom, hogy szakmai védőszent. Szeretettel köszöntjük dr. Mester Ádám főorvos urat, és kérjük Poreszi Szent Márton ünnepével kapcsolatban erről a kettőről szóljon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Ennek az ünnepnek az eredeti időpontja megváltozott, és november 3-ára került 1969 óta van ez így. 23. János pápa volt, aki 62-ben szentté avatta ezt a nagyszerű orvost, akinek élete egy bizonyos fokig boldog Batthyány Stratmann Lászlóhoz hasonlítható. Nem csak azért, mert mind a ketten a gyógyítóknak a védő szentjei és segítői és példamutatói, hanem azért is, mert hasonló apai örökséggel indultak, ami nem nagyon volt dicsőséges. A Poresz Szent Márton esetében egy gazdagságot és hírnevet kereső apa lovag elindult Amerikába, ahol egy néger lány, ugye most már fekete bőrűnek kell mondani, kísérte őt, és született egy gyerekük, mert megígérte a lovak, hogy majd feleségül veszi. De hát ez nem így történt. Ezeket a gyerekeket aztán ő nyomorúságban nevelte, és egyszer csak megjelent az apa, és magával vitte ezt a két gyereket, akiknek ugye a bőre színe a fekete és a fehér közötti átmenet volt, és egy ideig vele voltak, majd amikor hát személyre hányták, hogy ki ez a két kis mulatt gyerek, ugye ez egy megbélyegzés volt, nem arra szolgált, hogy fekete vagy fehér a bőre, hanem ez a társadalmi ranglistán a legalul volt, mint hogy Indiában is a kasztrendszer. Ebben az időben az alacsony társadalmi rangot vagy oda tartozást jelentette. A spanyolok voltak a legmagasabbak, utána az indiánok, négerek és legutóbb, legvégül legkisebb emberek voltak a mulattok. És hát aztán ez a két gyerek visszakerült anyjukhoz. Kitanult egy mesterséget Márton egy Maeto Pasto nevű fürdőmesternél, egy sebészi és gyógyszerészi képesítést is szerzett, az a mai fogalmánk szerint egy orvosi képesítést jelentett. Egy fiatal segítőkész orvosként egyre több beteg kereste őt föl, és az a hír járta, hogy csodás gyógyulások is az ő működése során történtek, és minden reggel elment misét hallgatni, utána estig fáradhatatlanul szolgálta a betegeket, éjszaka imádkozott, és keveset aludt, és erőt gyűjtött a másnaphoz az imádságban. A népszerűség előbb-utóbb már terhére volt, így aztán elindult, hogy fölvételét kérje a Domonkosok kolostorába, ahol eleve megmondták neki, hogy a bőre színe miatt nem lehet pap, és teljes jogú segítőtestvér sem, hanem meg kell elégednie a szolgai alkalmazással, harmadrendű szerzetesként, amit ő elfogadott. Az akkori előírások erre kötelezően vonatkoztak erre a hát atyára is, aki vezette ezt a priort, ugye nem a saját elhatározása volt. Nos, egy ideig az indulataival küzdött ez a fiatal orvos atya, de aztán elhatározta, hogy ebben a körülmények között is kéri a fölvételét, és betegápolóként működött. Aztán, amikor véglegesítették már a fölvételét, nyilván egy novíciós időben hát kipróbálták egymást, utána a betegápoló testvérnek ki is nevezték, és egyformán ápolt minden beteget. Ez azért volt akkor nagyon érdekes, mert külön kórháza volt a férfiaknak is, meg a nőknek is külön kórháza, meg a spanyoloknak is külön kórháza, az indiánoknak is külön kórháza volt, és a fekete bőrűeknek is külön kórháza volt, továbbá a leprásoknak, meg a gyerekeknek is. Hát akkor így volt a területi elosztás. De ő nem így látta el a betegeket, hanem ő a kolostor minden cellájában előbb-utóbb egyre több beteget válogatás nélkül fölvett, és amikor ezt a prior már megfigyelte, akkor a saját nővérét kereste föl, és azt a házat, azt a civil házat, a nővérek a házát átalakította a kórházzá. És az ő működése során nagyon sok ember őt mintának tekintve elkezdett aktívvá válni a jótékonykodásban. Például az egykori mestere, akitől tanulta a mesterséget, a Maeto Pasto, egy árvaházat létesített, a domonkosok szegény konyhát létesítettek, és egy számos új intézmény, karitatív intézmény is nyílt a városban, az ő példája nyomán megtermékenyítette az embereknek a szívét és a lelkét. Annyira híressé vált ebben a visszavonultságában is, hogy a perui alkirály is meglátogatta néha, és ezt ő felhasználta arra, hogy ennen az úton és módon tudjon a legszegényebbeken segíteni. Sok csodát is tulajdonítottak neki, de a legnagyobb csoda az alázatossága volt. Itt érek vissza Feri atya kérdésére, hogy a szakmai alázat az ő esetében példamutató volt, és Szüncselen mindig imádkozásban, munkája közben és előtt és után is a lehető legnagyobb szeretetben élt. Végül is, ahogy ez betegápolóknál elő szokott fordulni, elkapta a tífusz betegséget, és amikor már nagyon beteg volt, az alkirály meg is kereste a haldokló szerzetesi cellájában őt, és hát ebben a szentség hírében ő átment aztán a túlvilágra. Ugye most, hogy a minden szentek ünnepe után vagyunk, egy picit ugye érdemes arra gondolnunk, hogy a szent emberek nem attól szentek, hogy tökéletesek, attól szentek, hogy mit fogadnak be a Jóistenből, és minél nagyobb részt tudnak befogadni, annál inkább tudnak töltekezni a Jóistennel. Böjte Csaba atya mondta, hogy hát az állandóan áradó kegyelem mindenkire jön, van, aki tűszűvel vesz belőle, van, aki pohárral, van, aki vödörrel, ki amennyit vesz, annyi jut neki. Hát én azt gondolom, a szentségre vezető út az nem attól van, hogy valaki önmagát szentnek tartja, sőt, a szentek mindig nagyon elégedetlenek voltak magukkal, hanem a legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes, ez úgy érvényesül, hogy nem önmagától lesz tökéletes egy szent, hanem attól lesz tökéletes, hogy az atyától kéri és kapja a kegyelmeket.
Köszönjük, hát, főorvos úr, és kívánjuk, hogy az orvosi világa legyen alázatos, mert akkor tud legjobban gyógyítani, a szakmát pedig nagyon jól tudja. Kívánjuk, hogy sok embernek legyen testi gyógyítója és példájával lelki vezetője is. Nagyon köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kutyaként alázva, mellék úton járva, repülél madárként egekig, tárts ki védőn szárnyad, emeld magasba arcod, várj egy jobb világot, jöjjön el a te országod, jöjjön a te országod.